Hát akkor 15 óra 30, megszoktuk a pontos kezdést, most ezúttal is pontosan fogunk kezdeni. Üdvözlünk minden klasszis klub tagunkat. Csabai Károly vagyok, a klasszis média lapcsoport által megjelentetett m4.hu és privátbankár.hu főszerkesztője, és önök a klasszis klub 49. adását látják, negyedik évfolyam 49. adás, tehát majdnem jubileumot ünneplünk. És velem szemben itt ül Megyesi Péter, miniszterelnök úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, illetve ha innentől kezdve megengedik önök is, és nem zavaró, akkor mivel már elég régóta ismerjük egymást, tegezőni fogunk egymással az interjú során.
Teljesen rendben.
Úgyhogy köszönjük szépen. Hát az apropó, ami miatt találkoztunk, és ami miatt meglátogattad most a klasszis klubnak a stúdióját, az az, hogy május 1-én lesz 20 éve, hogy az Európai Unióhoz csatlakoztunk. Emlékszel, hogy mit csináltál május 1-én, 2004. május 1-én?
Május 1-én nagyon mozgalmas nap volt. Indult azzal, hogy hát ugye a magyar zászló bekerült az Európai Unió zászlók közé, nagyon büszkék voltunk rá, én személy szerint különösen. És aztán volt egy gyűlés, azt hiszem a Hősök terén talán, ahol én tartottam egy beszédet, és utána pedig felültem egy repülőre, nem a saját gépemre, nem is a kormánygépére, hanem az osztrákok befogadtak, az osztrák kancellár, akit úgy hívtak annak idején, is Schüssel. Ő felajánlotta, hogy elvisz engem, meg még egy kollégát, azt hiszem ott talán a cseh miniszterelnököt, elvisz Írországba, mert ott volt a hivatalos formális beiktatása a Magyar-Európai Uniós csatlakozásra. És akkor megtörtént, kicsit megható volt, mert egy fiatal gyerek hozta be a magyar zászlót így kezén, és felhúzták a magyar zászlót ott is, és aztán volt egy beszélgetés, és aztán még aznap este vissza is jöttem.
Na most azt kell azért tudni itt, hogy általában szerdánként szokott lenni a klasszis klub, most azért jött előre hétfőre, mert szerdán te hivatalos leszel, egy Strasbourgban lesz egy találkozótok, ahova az akkor csatlakozott országoknak az akkori miniszterelnökei, azt hiszem kivétel nélkül,
így van.
Remélem, hogy mindegyik él még, tehát az
így
élők
van.
Sorában van. Mi lesz a programot, mit lehet tudni erről?
Először is szeretném mondani azt, hogy én nagyon, nagyon jó néven veszem azt, hogy Európa ilyen nagyra értékeli ezt a jelentős bővítést. Lehet minősíteni így vagy úgy a bővítés magát. Lehet róla beszélgetni, hogy ez mennyi örömöt és mennyi sikert, vagy éppen mennyi bosszúságot és mennyi bánatot hozott, de azért az, hogy ez egy nagy esemény volt, azt nem lehet elvitatni. És én hálás vagyok az Európai Unió vezetésének, az Európai Parlamentnek, hogy a elnök asszony kezdeményezésére lesz egy megemlékezés, nem különösebben nagy ünnepség, hanem egy megemlékezés arról, hogy ez volt az Európai Unió történetének a legnagyobb bővítése, és 10 ország akkor csatlakozott. A program az szerdán lesz, én holnap utazom, szerdán reggel lesz a program, lesz egy beszéd, vagy több beszéd, ugye lesz az Európai Parlament elnökének a beszéde, lesz a volt Európai Bizottsági elnök, Romano Prodi, ha megkockáztathatom, azt mondhatom, hogy barátom beszéde, lesz a mostani Európai Bizottsági elnök, néhányan még föl fognak szólalni, elsősorban az Európa Parlament különböző frakcióinak a vezetői, és aztán utána, ja, és lesz egy érdekes esemény is, ha nem árulok el titkot, hogy egy mindegyik ország állampolgára, akik aznap születtek, tehát 2004. május 1-én születtek, azok meg vannak hívva szintén erre az eseményre, és ők föltehetnek a saját volt miniszterelnöküknek egy kérdést.
Na, ez érdekes.
És ez jó pofa. Én ennek örülök, hogy egy ilyen fiatallal ott találkozhatok, és talán mondhatok olyanokat, amik a számukra is.
Tehát akkor ez azt jelenti, hogy
Európa
innen
számára
Magyarországon is
fontos.
Fog kimenni, aki most lett
Igen,
20
igen,
éves,
igen, igen,
május
igen,
esélyen, és
igen,
tudod
igen,
is
igen.
ezt, vagy csak ez meglepetés lesz neked is, hogy ki az, aki...
Hát most már nem meg... Ja, hogy ki
Ja,
lesz?
igen.
Hát tudom a nevét, de az nekem
Tehát,
nem
hogy,
mond
tehát,
semmit
hogy
se.
egy fő minden
Egy
országból.
fő
Tehát,
minden országból,
aha.
igen. És ez egy szép gesztus
Ez
szintén.
nagyon
Ez egy
érdekes.
szép gesztus, és hát itt érdekes lesz, hogy mondjuk mit mond a litván elnökasszony, és mit mond a magyar volt miniszter, vagy elnök, volt elnökasszony, a magyar volt miniszterelnök, vagy éppen a szlovák volt miniszterelnök, mit fog válaszolni arra a kérdésre, amit az a fiatal fontosnak tart.
Na ez érdekes egyébként, és ez nyilvános lesz, tehát ezt mi újságírók is letudósíthatjuk, mert a kollégánk ma utazott ki Strasbourgba, tehát ő részt fog venni, mert most lesz az Európai Parlamentnek az idei utolsó ilyen plenáris ülése ebbe az évadban, és a következő az már csak júliusban lesz. Hogy ez nyilvános lesz, azt nem tudod,
Hát,
hogy...
hogyha a kollégátok nincs tiltó listán, akkor biztos
Hát
nyilvános lesz.
ott nincs.
Nem, én gúnyos,
Nem,
nem ez,
jó,
ez,
én
ez.
azért mondom, hogy...
Szarkazmus volt, bocsánat.
Igen, de én
Nem.
meg azt mondtam, hogy remélem, itthon sincs, az is szarkazmus volt, úgyhogy igen. Jó, hát akkor ez nagyon, na, hát akkor már ez érdekes dolog, akkor figyelni fogjuk azt, hogy mi lesz a kérdés, és azt is, hogy mit fogsz válaszolni. Na de hozzád is érkeznek kérdések természetesen. Hát általában egy általános kérdéssel kezdem, talán egy felvezetőként, olvasói kérdés, hogy a mából visszanézve, mit csinálnál másképp miniszterelnökként? Ez elég átfogó kérdés, de ugye azt kell tudni, hogy majdnem 2,5 évig voltál hivatalosan miniszterelnök, azért mondom hivatalosan, mert meg kellett azt hiszem várni itt a 24. szeptember
Látni, igen.
végig, igen. Tehát, hogy mit csinálnál másképp?
Hát ha élhetek a robulisztikával, akkor megfordítanám, mit nem csinálnék másként.
Na.
Ugyanis az a helyzet, hogy az egy egész más világ volt. Más szituáció, más ország, más emberek, más Európa. Nem tudnám azt mondani a mai fejemmel, hogy mindent ugyanúgy csinálnék. Sok mindent csinálnék úgy egyébként, meg kell mondjam.
Ki
De
tudnál
hát...
emelni azért egy-két dolgot, hogy mi az, amit ugyanúgy csinálnál? Hát most, mert
Ha
ne...
a politika terén maradunk, akkor azt mondom, hogy ugye én annak idején meghirdettem a árokbetemetés politikáját. Most se tudok jobbat. És ma ez sokkal aktuálisabb, mint akkor volt.
Igen.
Vagy még inkább aktuális. Pedig akkor is aktuális volt. És én nem gondolom, hogy másként lehet együtt élni. Ez egy ország. Egy nép. Együtt kell éljünk. Beszélgethetünk, haragudhatunk egymásra, vitatkozhatunk, sőt, ez kötelező, hogy vitatkozzunk, de nem kell utáljuk egymást.
Én arra emlékszem, hogy amikor március 15-e van, akkor mindig 2002 jut eszembe. Nem tudom, hogy tudod-e miért. Ugye akkor volt először az, amikor azt hiszem, hogy 2002-ben ilyen április valahanyadikára esett a választás, az országgyűlési választás. És akkor láttam életemben először nem március 15-én kokárdát embereken. És akkor a Fidesz azt mondta, hogy aki a Fideszre szavaz, az tegye ki a kokárdát, és úgy menjen el szavazni. És megmondom őszintén, hogy már akkor se értettem, mert nekem, hát most egy hiány 60 éves vagyok, tehát az elmúlt időszakban nekem a kokárda az mindig március 15-ét jelképezte. Most onnantól kezdve sajnos a kokárda kapott még egy jelképet, és nem tudom, hogy mennyire emlékszel erre.
Így most már, hogy felidézted, emlékszem.
Az árkok, miatt jutott eszembe.
Igen, igen. Emlékszem, nem örültem neki, persze. Nem örültem neki, mert én azt gondolom, hogy a nemzeti ünnep is osztatlanul a nemzeti.
Igen.
Nem illik törést hozni ezekben a ünnepekben. Volt, és lehet mondani, hogy volt olyan időszak a magyar történelemnek, amikor volt egy ilyen törés. De pontosan azért kellett más legyen a rendszerváltás után, hogy utána nem lehet már ilyen törés.
Igen. Na most, ha már a történelemre is egy kicsit visszautaltunk. Kaptál egy olyan kérdést, ugye azt nem tudom, hogy mennyire tudják a hallgatóink, nézőink, hogy Megyesi úr erdélyi származású, tehát úgy lehet mondani, hogy a család végül is nem tudom hány felmerőre visszamenőleg erdélyi, de minden nap.
Minden felmerül.
És ugye kaptál egy ilyen kérdést, lehet, hogy pontosan tisztában volt a kérdezés, megbántad-e, hogy 2002. december 1-én Erdély elcsatolásának a napján kocintott el Adrián Nastase román miniszterelnökkel.
Egy kis tévedés van a megállapításban, azt rögtön hagyd tegyem hozzá, hogy ez nem az elcsatolásnak a napja volt, hanem ez az a nap volt, amikor a román vezetés bejelentette az igényét Erdélyre. Tehát ez nem ugyanaz, mint amikor elcsatolják, mint amikor egy igényt jelentenek be, ami hát olyan volt, amilyen volt. Tehát ezt mindenki a helyére teszi a saját fejében. Lehet, hogy furcsán fog hangzani, és ezért örülök annak, hogy az egység és a árokásás után tett fel rögtön ezt a kérdést. Hogy úgy nem lehet elképzelni egy európai megbékélést, hogy ők fogadják el azt, amit én mondok, és békéljenek meg velem, én nekem meg nem kell velük megbékélnem. Szóval ez egy kétoldalú dolog. És az a bizonyos esemény az úgy játszódott le, hogy a román miniszterelnök Magyarországon látogatást tett. És ilyenkor szoktak adni egy fogadást a nagykövetsége. Illetlenség nem elmenni, mert én voltam a házigazda, mármint a román miniszterelnök házigazdája én voltam, és én azt gondolom, hogy én nem arra kocintottam, hát azt a szamárságot nem gondolja valaki, hogy én annak örülök, hogy elcsatolják Erdélyt. Én arra kocintottam, hogy próbáljunk meg egymás mellett élni, mert erre ítéltettünk. Évezred óta ítéltettünk erre. Mit csináljuk? És én azért azt mondom, hogy én akkor is egyfajta szándékot fejeztem ki azzal, hogy beszélgessünk egymással, éljünk egymás mellett. Fogadjuk el egymást. És nem örülünk annak, hogy Erdély nem Magyarországé, de pontosan az Európai Unió teszi lehetővé azt, hogy ezek a határok kinyíljanak. És ezáltal együtt élésnek a feltételei megteremtődjenek. Egyébként hozzáteszem, és ezért nem is volt eredménytelen ez a szándékom, hogy utána március 15-én, ez ugye december elején volt,
igen, 2002.
és következő év március 15-én a román miniszterelnök elment a Magyar Nemzeti Ünnepre a nagykövetségre. Én nem voltam ott, tehát nem azért kellett neki elmenni, mert ott van a vendége, hanem azért, mert úgy gondolta, hogy ő is kifejezi azt, hogy valamilyen módon együtt kell tudjunk élni. És én azt gondolom, hogy ez egy jó szándék. Mi mindannyian tudjuk azt a történelemből, hogy a 48-as forradalom idején a nemzetiségi kérdésekre nem sok figyelmet fordított az akkori forradalmár csapat. Nem ez volt a legfontosabb akkor persze, de a románoknak, vagy a szerbeknek az volt a legfontosabb. És én azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben ő is tudta, hogy mi a dolga, és elment oda, és kifejezte azt, hogy keresi és szereti a megbékélést, az szerintem nem rossz.
Negyed óra telt el a beszélgetésből, közel negyed óra, bíztatom önöket továbbra is, hogy kérdezzenek, jönnek is a kérdések, és ugye kaptunk korábban is kérdéseket. Ugye, akkor amivel végül is felvezettük a beszélgetést, az az, hogy a 20 éves EU csatlakozás, hogy ha visszagondolsz, hogy milyen reményekkel kezdtük meg az uniós tagsági létet, mit várt tőle a kormányzat, és ezekből mennyi valósult meg, ez ilyen nagyon komplex kérdés, és azt hiszem, holnap reggelig lehetne beszélni. De ha egy-két dolgot esetleg kiemelnél abból, hogy mik voltak a remények, emlékszem, voltak azért nagy remények, nagy várakozás volt. Hát azt hiszem, hogy ugye az kevésbé érdekli valószínűleg az olvasókat, nézőket, hogy én mit csináltam 2004 májusásán, de kocintottam én is, igazi magyarként, hogy örültem, hogy Európai Unió tagok lettünk, és volt bennem egy nagyon nagy várakozás. Most azt majd megírom a cikkbe, hogy ez a várakozás mennyibe teljesült, de most inkább az érdekli szerintem a nézőket, a hallgatókat, olvasókat, hogy a ti várakozásotokhoz képest mi alakult, mennyi valósult meg abból?
Hát, hogy őszinte legyek, nagy illúziók is voltak, és nagy várakozások is voltak. És nem tudok, lehet, hogy egy szamár hasonlat, de most ez jut az eszembe, hogy egy esküvő előtt is a két ember, a nő és a férfi illúziókat táplál a másik iránt. Várakozásai vannak. Együtt fognak élni. együtt mennek egy jövőfele. Milyen jó lesz ez? Gyerekeink lesznek. Csinálunk egy szép karriert az életünkben. Művelődünk. Kulturálódunk. Ezek mind benne vannak egy házasság előtti illúzióban. És aztán persze a házasság az hoz jót is, és hasonló dolgokat, mint amit szerettek volna, és hoz olyat is, ami eszükbe nem jut, hogy elő fog jönni. Hogy egymással néha veszekszenek, hogy néha kiabálnak egymással, hogy néha eltér még a házasságban is az érdek, a férfi és a nő között, és ezekkel szintén szembesülni kell. Na most valahogy így kell bemutassam azt is, hogy volt az én várakozásom. Persze, nekem nagyon várakozásom volt. Nekem a szüleim is már mindig arra tanítottak, hogy tudod, mi európaiak vagyunk. És erre büszkék kell legyünk. És most végre realizálódott, hogy ott vagyunk, és egyenjogú tagok vagyunk, és mondjuk a magunkét, és élvezzük a hasznát ennek az egésznek. Hogy Magyarország felzárkózik, hogy a hatékonyság jobban fog javulni, hogy az emberek szabadabban mozognak, a gyerekeink mehetnek majd egyetemre a világ különböző tájaira, ösztöndíjakat tudnak ehhez kapni. Hogy amikor mondjuk a nyugati határszélen az Audi nagymértékben jelen van és tevékenykedik, akkor nem tart napokig, ameddig átjut a kamion az egyik oldalról a másikra, és ezért olyan gyorsan lehet a termelési technológiát alakítani, hogy percről percre halad előre a gyártás, és egyszerűen csak megvan az eredménye. Tehát ilyen illúzióim voltak, ezek nem illúziók, hanem ezek várakozások. Voltak illúzióim is persze. Olyan illúzióm volt, hogy ez a felzárkózás, ez gyorsabb lesz. Én azt hittem, hogy ez egy könnyű folyamat. Hozzá kell tennem a beszéd kedvére azt, hogy gazdasági értelemben nem is volt annyira nehéz, mint ahogy én ezt gondoltam, viszont sokkal nehezebb volt a mentális felzárkózás. Azt tudnék, hogy értsük a gondolatvilágát az Európai Uniónak, a közösség értékeit, hogy a szolidaritás valamilyen módon kell működjön, hogy a jobbmódú Németország többet kell befizessen a kasszába, mint a szegény vagy szegényebb Magyarország. És hogy ez egy normális része ennek a felzárkózásnak. Mi sokszor olyan érzésem van, különösen az utóbbi években, hogy úgy gondoljuk, hogy a szabályok ránk nem vonatkoznak, csak a haszon lehetőségét akarjuk megkapni. Nem, ez nem így működik. Ha egy ember a klubba bekerül, akkor a klub szabályait be kell tartsa. Ha nem tartja be a szabályait, akkor vagy kizárják, vagy ő kizárja magát, vagy pedig azt mondják, hogy hát szedd össze magad egy kicsit, és csináld másként. Én tehát tele voltam illúziókkal, hogy ez a bizonyos mentális felzárkózás, ez gyors lesz. Ez nem gyors. Ez még mindig nem történt meg. A gazdasági felzárkózásban sok minden történt, aztán egy kicsit visszaestünk, aztán egy kicsit megint előre mentünk, de ott azért történik sok minden. Szóval azért azt nem lehet elvitatni, hogy Magyarország sokkal jobban él, mint ezelőtt 20 évvel. Azt nem lehet elvitatni, hogy az emberek olyan értelemben biztos, hogy boldogabbak, hogy nagyobb szabadságot éreznek. Ezek jó dolgok, ezek voltak a várakozások, és voltak illúziók, amelyek nem teljesültek.
Ausztriához való távolság az években ugyanakkora, mint volt mondjuk 20 évvel ezelőtt?
Remélem.
Hogy nem nőtt, igen. Jó, igen. Mert ugye általában azt figyeltem meg Magyarországon, hogy két országhoz viszonyítanak a magyarok, az osztrákok meg a románokhoz. Az szeretik a románokat maguk mögött tudni, és szeretnének minél gyorsabban felzárkózni az osztrákokhoz. Most azért azt látjuk, hogy már a románokat nem mindig tudjuk magunk mögött, Mert van...
Ezért ezek számok, szóval
igen,
azért,
számok.
Ezek számok, szóval azért ez nem igaz, hogy Románia megelőzött minket.
Nem, de hogy vannak olyan mutatók, amikben
van,
igen.
Megelőzött.
Igen.
Hát persze, hát ilyen a verseny. Egyszer a bicikli verseny is olyan, hogy egyszer egyik vezeti a sort, aztán a másik vezeti a sort. Ez önmagában nem lenne nagyon nagy baj. Ausztria az egy, nekünk egy álom. Valahol ered abból, hogy volt ez a bizonyos Count K világ, tehát
a
császár és
királyi.
királyi világ, és hogy ezért mi szerettük magunkat mindig ahhoz hasonlítani, hogy hát mi Bécshez hasonlítunk. Bizonyos szempontból, kulturális élet szempontjából nem vagyunk rosszabbak, mint Ausztria. A Magyar Operaház az szerintem színvonalasabb, vagy legalább olyan színvonalas. Én járok mind a kettőbe.
Igen.
És látom azt, hogy a Bécsi Opera se rossz, de a Magyar Operára még jobban büszke vagyok. És nem azért, mert magyar vagyok, vagy nem csak azért, hanem azért, mert tényleg objektív mércével lehet mondani, hogy nagyon jó. Szóval én azt szeretném mondani, hogy az országokhoz történő felzárkózásban nem látok igazán nagyon nagy sikereket. Nagyon remélem, hogy ez meg fog változni a következő
pedig
években.
Pedig ti azt reméltétek, hogy azért most közelebb leszünk 20 év
Hát
elteltével, nem?
azt gondoltuk, igen, azt gondoltuk. Nincs egy mérce, aminek alapján ezt meg
Igen,
lehet
csak
mondani. Nagyon sok
az
fajta
érzésben,
mutató.
nem?
De az érzésben nem, igen. Viszont mondjuk az, hogy Romániával egyik számban megelőznek minket, másikban még mindig mi vagyunk jobbak, ez egy normális dolog, ez egy verseny, ez egy bicikli verseny.
És hogy látod, ha egy kicsit kitekintünk a régióban, tehát ugye itt általában csehekkel, lengyelekkel, szlovákokkal szoktak minket összemérni, hát főleg, hogy a visegrádi négyeket mi alkotjuk, hogy ebben a kvázi versenyben hol állunk most jelen pillanatban? Tehát jobban állunk-e, mint 20 évvel ezelőtt, vagy esetleg
Nézd,
talán itt se
én
annyira
nagy
jó
híve
helyzet?
vagyok annak, hogy Magyarországon euró legyen. Ha ezt nézem, akkor nem lehetek nagyon büszke, mert tulajdonképpen a környező országok döntő többsége vagy már most, vagy holnap után az euró tagja lesz, miközben nálunk nincs széldátum sem az euróra.
Igen.
Tudom, hogy ebben a legjobb közgazdászok között is nagy viták vannak. Egy Csurányi György nem nagyon volt híve, vagy nem volt nagyon híve annak, hogy túl gyorsan zárkozzunk, vagy lépjünk be az eurózónába. Én ezt nem csak közgazdászként nézem, hanem politikusként is. És meg kell mondjam, hogy az, hogy az euró az egyfajta fegyelmező eszköz is, annak azért van értéke. Nem lehet akármit csinálni. Egy politikus szemében nem biztos, hogy ez érték. Mert egy politikus szereti, ha független. Szereti, hogyha ő tud dönteni bizonyos kérdésekben, és nem mondják meg neki az euró tagországai, hogy mondjuk milyen követelményeknek kell megfelelni, hogy hogyan kell lépni, hogy milyen árfolyampolitika adódik, vagy milyen inflációellenes politika adódik, és a többi. Én meg azt mondom, hogy bizonyos esetekben erre szüksége van az országnak. Hogy tudnék, legyen egy fegyelmező erő, legyen egyfajta olyan hatás, amelyiknek az alapján mi azt mondhatjuk, hogy igen, élvezzük a hasznát is ennek, például, hogyha az infláció nagyon elszalad, akkor az eurozóna ezt jobban meg tudja fékezni, mint az eurón kívüli országok. Látjuk az eredményekből. Látjuk, hogy az eurózónába tartozó országok inflációs rátája körülbelül a fele volt a legrosszabb időkben is a magyar inflációs rátának. És ez nem jó a magyar lakosságnak.
Igen. Nem beszéltünk össze, mert nem közösen készítettük a forgatókönyvet, de forgatókönyvszerűen hoztad be ezt az eurózónás történt, meg az eurót. Én emlékszem annak idén, hogy mindig 3 évre voltunk az euró bevezetésről. Most már 3 évre se vagyunk, mert ugye te is említetted, hogy nincs széldátum. És mert hogy ezzel kapcsolatban jött kérdés, egyrészt az, hogy a liberális közgazdászok, a kétszer száznapos programot, ugye neked volt nem csak egy száznapos programot, hanem utána jött egy kvázi egy másik száznapos is, és azt tették felelőssé a liberális közgazdászok, tehát most arról beszélek, a hazai gazdaság lejtőre kerüléséért, itt a kérdés, és az euróövezethez való csatlakozásunk elhalasztásáért. Mit szólsz ezekhez a kritikus hangokhoz?
Hát én csak a számok alapján tudok ítélni. Amikor én kormányra kerültem, akkor a magyar adósság ilyen 57-58%-os szinten volt
a GDP
a GDP-hez képest. Amikor voltak szívesek hatást gyakorolni rám, hogy hagyjam el a kormány, akkor pedig 61-62% volt. Az eurós követelmény 60%, amit már sokszor egyébként felülbírálnának, mert látjuk, hogy mondjuk Franciaország, de akár még Németország is messze 60% fölött van az adósságrátában. A költségvetési hiány, ha tiszta helyzetet nézem, akkor, tehát letisztítva mindenfajta olyan kreatív statisztikától és kreatív pénzügyi könyveléstől, amit ugye tapasztalhattunk 2001-2002-ben. Ha ezeket én mind leveszem, akkor ahhoz képest a költségvetési hiány 8% fölött volt, körülbelül 8 és 9 között, és amikor a kormányt elhagytam, akkor volt 5 és 6% között, inkább 6%-os. Ez a nagy romlás az adósságban, költségvetési hiányban. Ha nézem a gazdasági növekedést. A gazdasági növekedés, amikor a kormányt elhagytam, 4% fölött volt. Hát azért az nem egy rossz szám. Tehát nem ment a növekedés rovására az, hogy megcsináltam ezt a programot, viszont ma is inzisztálok, ma is határozottan kiállok amellett, hogy ez a program kellett. Kellett, mert hogyha megnézik az én kedves barátaim, a szüleik, mondjuk pedagógus szüleiknek a nyugdíját, akkor ma is azt látják, hogy ez nagyon alacsony, de képzeljék el, hogy mennyire alacsony lenne, ha akkor ez a béremelés a pedagógus körben nem történt volna meg. Egy igazságtétel történt. És hogyha lett volna időm, mint ahogy nem volt, ha lett volna időm, akkor szépen lassan mindezek a számok, amelyek a költségvetést rontották, azok javulhattak volna, hiszen már 2003-2004-ben is lényegesen javultak. Magyarán mondva, én igenis vállalom azt, hogy egy ilyen programot csináltam, nem ettől rontott meg a magyar GDP-t és a magyar gazdaságot. Az Európai Uniós csatlakozás, hogy most visszatérjek az előző kérdéscsoportra. Az Európai Uniós csatlakozásnak volt egy szükségszerű következménye. Ha valakinek konvertálható szakmája volt, akkor miután kinyíltak a határok, és lehetett másutt is munkát vállalni, bizony, kiszabadulva az emberek, elrohantak más országokba. Tessék megnézni az ápolókkal mi történt, akik nyelvet beszéltek, az orvosokkal mi történt. Egy sor olyan emberrel, akik kaptak valami fajta segítséget azzal a 100 napos programmal, de hogyha az nem lett volna, akkor még több orvos hagyta volna el az országot, még több ápoló hagyta volna el az országot, még több olyan tanár ment volna át mondjuk és ezt nem akarom lebesülni, az OSA területére, mondjuk úgy, mint pénztáros, vagy úgy, mint raktáros, mint amennyi átment. Tehát azért erre szükség volt, ezt meg kellett csinálni. Én azt hiszem, hogy tehát ez helyes volt, szükséges volt, és ha megkérdezik azt, akik kaptak, tehát ez 1 millió ember volt, ha megkérdezik azt, hogy akik kaptak, nem fogják azt mondani, hogy ez rossz volt és igazságtalan volt.
Annyi megjegyzés, hogy most hogy rögzítsük a jegyzőkönyvért, most a GDP arányos államadosság az több mint 70%, ha jól tudom, 72. De. A költségvetési hiány az szerintem most már 6,5% lesz.
Hát
a
jó esetben.
Jó esetben, igen. Jó tehát csak, ugye, csak ezt jegyezzük meg. A másik kérdés, ami még ilyen kritikus, hát olvasóink, nézőink, nagyon hallgatók, nagyon kritikusak,
Semmi
úgyhogy hát
baj, persze.
azért is vagyunk itt, mert hogyha csak úgy beszélnénk a nem tudom milyen virágzásról, akkor talán nem nagyon érdekes. De a másik az a devizahitelezés. Ez is nagyon sok embert érdekel erről a te véleményed, mint első kézből. Tehát ugye olvasni olyat, hogy 23, illetve 2003 májusában ugye a magyar exportőrök érdekére hivatkozva a forint lebegtetési sáv középpontjának apró leértékelése került szóba. Ez mondjuk egy jegybanki döntés egyébként, tehát ugye nem feltétlenül a kormány, ugye egy független jegybank döntött, és ezt a befektetők értetetlen lépésnek és gazdaságpolitikai hibának értékelték. A forint és a magyar állampapírok eladásába kezdtek, ami jelentős jegybanki kamatemelésekhez vezetett. És akkor innen vezetik azt le, hogy mivel jelentős jegybanki kamatemelés, ezért jött be a devizahitelezés, mert ugye akkor a bankok elkezdték az nagyon alacsony kamatozású devizahiteleket, majd ez görgetődött oda, hogy egy csomó devizahatóságba verték magukat. Hát az már csak az ő pechük, hogy 2008 őszén jött ugye a világválság, mert hogyha nem jött volna, akkor én ahogy emlékszem, ezt most csak tényleg nem azért, hogy én az ördög ügyvéd, vagy bocsánat, a te ügyvéded lennék, de hogy azt mondom, hogy akkor azért mindenki a bankoktól azért vette fel azt az euró vagy svájci frank hitelt, mert akkor még ebben a bizonyos 3 évben voltunk, és akkor úgy volt, hogy 3 év múlva majd ez átkonvertálódik euróadóssá. Tehát az euróadásság, hát tehát eltűnik a forint, és tulajdonképpen jobban fognak járni. Na, a kérdés az, ami itt vonatkozik, hogy te hogy látod ezt az egész devizahitelezést? Ez azok között van, amit ugyanúgy ezeket a döntéseket, amiket mondtam, nem változtatnám meg, vagy azért vannak finom hangolások, hogy esetleg, vagy az, ami most már az én kérdésem, hogy amikor nagyon-nagyon elalapozott a devizahitelezés, hogy akkor nem kellett volna esetleg arra rávinni, azt hiszem akkor nem tudom már, a felügyeletet, hogy hívták, a pénzügyi szervezetek állami felügyeletét, hogy jobban fogja vissza a bankokat, vagy mit lehetett volna velük csinálni.
Szóval ez
bocsánat, egy komplex kérdés.
Nem, nem komplex, ez egy kérdés, címszóval öt kérdés hozott el körülbelül. De semmi baj, mert megpróbálok, amennyire lehet válaszolni. Az egyik az, hogy ugye az, hogy a forint egy jegybanki döntés alapján leértékelődött, az a realitást tükrözte. Az a forint annyit ért akkor. De a mozgástere nem volt igazán meg, és ha mi mereven a piac értékítéletével ellentétben ellenállunk egy ilyen szándéknak, akkor ez előbb-utóbb valószínűleg a magyar államadósság finanszírozásának a nehézségeit jelentette volna. Tehát semmi más különösen akkor nem történt, mint a forint árfolyama a helyére került. Az ehhez kapcsolódó másik kérdés, hogy ugye jött a devizahitelezés, amelyiknek akkor óriási előnyei voltak. Soha senki nem mondta akkor annak idején, hogy ez egy rossz döntés volt. Azért, mert a világ arra fele ment, hogy a felvett hitelek könnyebben voltak visszafizethetők. És ezt mindenki örömmel üdvözölte. Ahobiben úgy gondolom, hogy hiba történt, az, és ezt három szereplősnek kell mondjam, a bankok nem hívták fel a figyelmet, hogy ez nem egy holiday, itt bizony lehet ilyen, és más irányú mozgás is, és ennek alapján nekik kötelességük figyelmeztetni a hitelfelvevőt, hogy milyen kockázatokkal járnak, mint ahogy azóta nagyon sok mindenben nagyon óvatosan és gondosan járnak el a bankok. Úgy gondolom, hogy a lakosságnak az a része, amelyik közgazdaságilag olvasott, művelt volt, annak is tudnia kellett ezt, hogy ennek nincs megoldva a problematikája azzal, hogy olyan napok vannak, amikor ugye a forint az erős. És természetesen a bankfelügyeletnek, tehát a kormánynak, az államnak is van egyfajta szerepe, mert ő neki viszont elő kellett volna szigorúbban írni azt, hogy a bankok milyen feltételek mellett szerződhettek csak a kliensekkel. Na most ezek így együtt jöttek össze. Hozzáteszem egyébként, hogy magát a konstrukciót nem az én kormányom vezette be, hanem az előttem lévő kormány, az Orbán kormány vezette be, de én őket se okolom, mert ez egy szükséges és helyes lépés volt. De ez a másik három elem, amit én itt az előbb elmondtam, ez tényleg nem volt jó. Amikor ezt észrevettük, és már ez elharapózott, akkor utólag született néhány olyan döntés, amelyik fékezte ezt a folyamatot, és mondjuk nagyobb, szigorúbb megfontolásra intette a szereplőket. Én tehát nem mentem fel sem az én kormányomat, sem az Orbán kormányt ebből, de nem is helyezném a vádlottak padjára, mert úgy látom, hogy itt egy közös dolog, egy közös együttműködés volt, amelyik nem jól működött, és ebben az államnak megvolt a saját maga kellőképpen megítélhető szerepe. De ott volt, ahogy mondtam, már a bankok is, meg a hitelfelvevők szerepe is.
Több mint egy fél órája beszélgetünk, még mindig arra biztatom önöket, hogy még körülbelül van ilyen 20-25 perc a beszélgetésből, hogy nyugodtan kérdezzenek továbbra is. Addig is vannak kérdések bőven. Ugye akkor lépjünk egy nagyot, tulajdonképpen a mai napra is. Az meglepe, hogy tulajdonképpen nem lehet olvasni, hogy ezt a 20 éves évfordulót a mostani kormány nagyon megünnepelné. Mert azt látjuk, hogy ti kimentek oda, ugye volt kormányfők, de itt most egy álnaív kérdés lehetne, de hát látjuk a Brüsszellel való kapcsolatot. A másik meg az, hogy nagyon jól mondtad ezt a házassági példát. Itt már a barátok már mondanák az valószínűleg, hogy hát váljatok el, hát a borzalmas, amit csináltok egymással. Okay. És főleg, hogyha az egyik fél, úgy érzed, hogy az egyik fél bántja mindig a másikat, vagy nem tudom, én legalábbis úgy érzem, hogy azok mi vagyunk, akiknek mindig Brüsszelnek, mert Brüsszelbe járva nem látok olyanokat, hogy Magyarország milyen, ilyen, olyan, tehát ilyen plakátokat. Tehát, hogy mi lehet itt a tovább lépés, mit gondolsz? Itt Bolyár Gábor volt a vendégem tavaly ilyenkor, ő ugye a 2016-ban megalkotta a húzit fogalmát, ami a húzit, az számomra egy ilyen gyomorgörcsöt okozó valami, mert ugye ha kilépni az Európai Unióból, hát látjuk, hogy az angoloknak se fáklyás menet az egész történet. Tehát, hogy te most hogy látod, hogy mi lehet ennek a végpontja? Van ilyen valós veszély, hogy mi is kilépünk az Európai Unióba? Vagy ez a kettős kommunikáció folyik? Tehát mást mondanak itt a választóknak, a mostani kormánypártok, és mikor Brüsszelben vannak, azért ott is mást mondanak. Ott mondjuk most egy nagyon durva az a plakát, amit szombaton kikerült, ahol ott vannak az ellenzéki vezetők, és von der Leyen meg ott középen, csak úgy mondom, hogy egy aktuál politikát is behozzak.
Igen. Hát,
tehát van-e feloldás ebből az egészből? Mi lehet itt? És van-e félelem ahhoz, hogy mi mondjuk?
Először is hadd mondjam el azt, hogy a magyar miniszterelnök nagyon reálpolitikus. A magyar miniszterelnök pontosan tudja azt, hogy Magyarországnak nem érdeke az Európai Unióból történő kilépés. Azok az emberek, akik körülötte vannak, és akik megszólaltak ebben a kérdésben, azok jó vagy rossz érvekkel, most legutóbb, ha jól olvastam, akkor az Orbán Balázs, aki hát egy befolyásos ember a miniszterelnök.
Politikai igazgatója, igen, Orbán Viktor.
Ő azt mondta, hogy túl kicsik vagyunk mi ahhoz, hogy egyedül próbálkozzunk. Most maga az érv nem biztos, hogy a legjobb. Nem is rossz, de nem is nagyon jó érv. De mutatja a szándékot. Én azt gondolom, hogy pontosan tudja Orbán Viktor is, meg a magyar kormány tagja is, többé-kevésbé, hogy Magyarországnak súlyos érdekei vannak, hogy az Európai Unión belül legyünk. És most hadd nem mondjam csak a gazdasági érveket. Gazdasági érvek millió és egy van. Én megnéztem, egész pontos számot nagyon nehéz mondani, de megnéztem, hogy körülbelül 20 év alatt mennyi pénzt kaptunk az Európai Unióból. És ebből az derül ki, hogy ez gyakorlatilag egy teljes év GDP-je. Egy teljes év nemzeti jövedelme. Tehát ha magyarok úgy akarnának élni, mint ahogy ma élnek, és nem kapunk az unióból pénzt, akkor nem 20 évet, hanem 21 évet kellett volna dolgozzanak. Ez nem játék. Ez tény, ez komoly. Mint ahogy egyébként nagyon helyesen, ha végigmegy a városon, akkor lát olyan plakátokat, nem csak ezeket a borzalmas politikai plakátokat, mert ez egy dolog. De lát olyan plakátokat, hogy ez és ez a létesítmény, ez és ez a intézmény az uniós pénzből készült a magyar kormány hozzájárulásával. Most ebben a hozzájárulásban van anyagi meg más hozzájárulás is. Tehát ezt pontosan tudjuk, és tudják, hogy ez nekünk nagyon-nagyon fontos, és érdekünk, és minél jobb viszonyunk van, ezt most már csak én teszem hozzá, minél jobb viszonyunk van, annál könnyebben jutunk hozzá a pénzhez. Ha megnézik, hogy Lengyelországban hány hónapig folytak a viták arról, hogy megkapják-e a lengyelek az uniós pénzt, és hirtelenjében jött egy új miniszterelnök, aki az uniónak by the way a elnöke volt, és megkapták a pénzt. Miért kell nekünk várni arra, hogy a források bejöjjenek Magyarországra? Szükségünk van rá, az ország érdeke, az emberek, a nép érdeke. Ezt én azt gondolom, hogy így kell kezelni, és így lehet kezelni. De én azért szeretnék a gazdasági szempontokon túl más érveket is mondani. Belegondoltak-e vajon azok, akik abban gondolkodnak, hogy esetleg lehetne Huxit? Belegondoltak-e abba, hogy mondjuk mennyivel nehezebb lesz a fiataloknak kimenni, és ösztöndíjjal kint tanulni, és jó magas szintű képzést szerezni? Belegondoltak-e vajon abba, hogy azok az akkreditációk, amelyekkel rendelkeznek a magyar egyetemek, azok a felét se fogják érni, ha nem vagyunk az unió tagjai? Belegondoltak-e abba, hogy mondjuk a határon, amikor átmegy egy-egy kamion, és nem kell napokat várakozzon arra, hogy át tudjon jutni, az mennyi pénzben fejezhető ki? Mennyi pénzben fejezhető ki? Hogy itt valójában meghalna, egy Audi meghalna a határon, hogyha nem volna Schengeni egyezmény, és nem tudnának zavartalanul jönni-menni a kamionok. Ezek nem mesék, hát, és nem véletlen, hogy a magyar nép okos. Mert hogy tudja, hogy mi az érdeke, mert ha megnézi a különböző felméréseket, még mindig mindenfajta ellenkező befolyás ellenére, és akkor finoman fejeztem ki a befolyást, mindenfajta ellenkező befolyás ellenére 70% vagy azon felüli van azoknak a száma Magyarországon, akik azt mondják, hogy igen, nekünk érdekünk az unióban maradni. Ezeket is tudja a miniszterelnök. És ő pontosan tudja, hogy itt nem viccről van szó, nem játékról van szó. Az, hogy ő időről időre elmegy egy kicsit erre, elmegy egy kicsit arra, hát az a politikai taktikázás része, amiből most már hál' Istennek kimaradok, de azért azt gondolom, hogy itt a reálpolitika fog mindig győzni.
Hát meg ugye, most hadd tegyem hozzá, hogy azért is érdeke a mostani kormánynak az Európai Uniós pénzeknek a beérkezése, mert sajnos a közbeszerzésen azt lehet látni, hogy azért elég sok kormány közeli cég nyeri el a megbízásokat. És ugye pont az a baja az Európai Uniónak, és azért nem jutunk most hozzá a 20 milliárd euróhoz, a 30 milliárd eurós Magyarországot megillető keretből, mert bizony a közbeszerzések nem teljesen átláthatatlanok, nem annyira transzparensek, a korrupció foka még mindig sajnos magas, ha bármilyen olyan független értékelést látunk, akkor Magyarország sajnos rosszul látjuk, tehát rossz szívvel nézzük azt, hogy a mezőny második felébe vagyunk, még a vége felé. Tehát, hogy ezért most nem azt mondom, hogy most megnyugtatom itt a hallgatóinkat, nézőinket, hogy már csak ezért sem fogunk kilépni az Európai Unióból, de sajnos van egy ilyen is. Tehát jó lenne, hogyha ha azért lenne mondjuk a miniszterelnök az Európai Unió mellett, mert a gazdaság, a társadalom fejlődését nézi, és nem azt, hogy mondjuk a kormány közeli cégek azok zsebébe mennyi megrendelés jut, és mennyi csorog le oda. Bocsánat, ez egy megjegyzés volt, nem kérdés. Ha gondolod, akkor menjünk tovább.
Hát szívesen veszem, hogyha tovább megyünk.
Jó, tovább megyünk. Oké, de az se lesz egy könnyű,
Erről
mert...
még nem akarom
világos,
magamat
világos.
kivonni abból, hogy igen, Magyarországon magasok.
Ezt úgy veszem, hogy jól
Korrupció.
foglaltam nagyjából össze, ami történik Magyarországon,
Lehetett
és
úgy,
akkor most
igen.
én nem akarom
Lehetett úgy.
magam ilyen királyi pozícióba hozni. A többi se lesz azért annyira könnyű, mert most viszont az utolsó negyed órára fordulva, hát meg kell, hogy kérdezzelek a Magyar Péter jelenségről. Ugye, hát szerintem ma Magyarországon a két barát, rokon, ismerős, bárki összefut az utcán, beül a kávézóba, elfogyaszt egy ebédet, akkor előbb-utóbb ez fölmerül. Tehát azért mondom, hogy most itt van a lehetőség, hogy érdekel engem, hogy te mit szólsz ahhoz, hogy Magyar Péter, ahogy mi fogalmaztunk, üstökös-szerű felbukkanásához, nem tudom, hogy üstököse, de a szerű az lehet, hogy így van. Mit szólsz ehhez az egész jelenséghez, ami most zajlik?
Hagy ragadjak meg rögtön ennél a kifejezésnél, hogy üstökös. És mondjam azt, hogy én azt gondolom, hogy az üstökösnek van egy sajátossága. Az a sajátossága, hogy olyan gyorsan, ahogy feltűnik, ugyanúgy el is tűnik. És ez a második rész is fontos az üstökösnél. Én ezért nem szívesen veszem azt, ha azt mondják a Magyar Péter jelenségre, hogy üstökös, mert én úgy gondolom, hogy neki a magyar politikai palettán helye van. Számomra az ő megjelenése, lehet, hogy ezt nem így látják a politológus barátaim vagy ismerőseim, de az ő megjelenése tulajdonképpen egy középjobb párt helyét próbálja elfoglalni. Ez nem egy kiterjedt, nagy népfrontos politika, hanem ez kifejezetten egy konzervatív, jobboldali politika fele akarna menni, amennyire én ezt ki tudtam venni. Én, hogy is mondjam, szimpatizálok, de nem tudom, még nem tudom megmondani pontosan, hogy merre fog menni ez egész. Nyitott vagyok. Érdekel. Nagyon érdekel. De én azért azt is elvárom, hogy a tagadáson kívül kell valamit mondani, hogy merre megyünk, és hogy oldjuk meg a meglévő problémákat. De nem lehet olyan könnyen át siklani a mondjuk a választási törvény fölött, vagy egyéb más nagyon fontos alaptörvényt érintő törvények fölött, hogy azt mondjuk, hogy hát akkor majd győz a választásokon, mondjuk ez az X konglomerátum, és akkor majd ő megoldja. Hogy oldja meg? Ez egy jogállam, legalábbis. Még mindig azt gondolom, hogy Magyarország egy jogállam. Még akkor is, hogyha néha kisebb-nagyobb sérülések érik. Ezt nem lehet csak úgy egyszerűen átmenni e fölött. Erre valamilyen választ kell keresni. És én azt gondolom, hogy meg kell tudni mondani azt, hogy tulajdonképpen milyen Magyarországot akarunk. Én azért mondom, hogy helye van a politikai palettán Magyar Péternek, mert azt látom, hogy van egy hiány a jobb-közép területén ma. És azt, ha ő valami népfrontos politikát követett volna, akkor biztos nem mondta volna azt, amiket mondott a baloldali politikáról, meg a baloldali politikusokról. Tehát ő eléggé tudatosan megcélzott egy jobb-közép irányt. Lehet azt mondani, hogy a magyar lélek az közelebb áll egy jobb-közép gondolkodáshoz, mint mondjuk egy bal-középhez. Ez vagy igaz, vagy nem. De minden esetre én tehát úgy hiszem, hogy igen, neki van valahol helye a politikában. Nem hiszem, hogy csodavárásra okot tudna adni, de még arra is nyitott vagyok, mert azt szeretném, hogy Magyarországon még jobb legyen a helyzet. Nem rossz a helyzet Magyarországon, de sokkal jobb lehetne. És az, hogy jobb legyen Magyarországon a helyzet, ahhoz pedig bizony tudomásul kell venni azt, hogy 16 év után egy politikai irányzat helyett jön egy másik. Nem természetes, még a német politikában sem természetes, hogy ilyen hosszú ideig de egy politikai irány menjen. Mert bármilyen jól csinálják, tegyük föl, hogy jól csinálják, ez egy feltételezés, de tegyük föl, hogy jól csinálják, akkor is egy idő után belefásul a vezetés ebbe a politikai
Igen, igen,
irányba.
Amerikában is nekem az nagyon tetszik, hogy végül is két ciklust lehet valaki elnök,
Abszolút.
és akkor utána jöjjön egy friss, aztán ha valaki egy ciklus után leváltják, akkor még visszajöhet mondjuk egy...
Azért ne jöjjön vissza.
Igen, de hát most azért ennek van esélye. De hogy volt egy érdekes, hát nem tudom, hogy elszólásod, 16 évet mondtál. Tehát ez azt jelenti, mert ugye 2010 óta van a Fidesz kormány, hogy te már, tehát te azt mondod, hogy
Hát,
20, 26-ban, a 26-os választásokon lehet esetleg egy kormányváltás.
én csak azt mondtam, hogy ez egy természetes
Igen,
dolog
igen,
lenne.
jó.
És ezért nem kell megsértődjön az, aki most a hatalomban van.
Igen.
Mert ez egy természetes rendje. Mint ahogy Németországban is ilyen hosszú ideig. Talán még Kohl se volt ilyen hosszú ideig, 16 évig.
Igen.
Tehát ez egy normális dolog. Ez a demokrácia.
Nem csak ez azért volt, bocsánat, azért volt érdekes, mert hogy ebbe az elmúlt két havi nagy lelkesedésbe volt, aki már azt mondta, hogy előrehozott választásokat is el tud majd érni a Magyar Péter. Te hiszel ebben?
Nem. Nem hiszek, lehet, hogy most meg fognak kövezni engem, én ilyenben nem hiszek, és őszintén szólva nem is nagyon szeretném, hogy Magyarországon olyan politikai rend legyen, amiben nem választásokon történik a változás. Ez akármilyen szélsőségig is elmehet.
Tehát magyarul akkor ebbe az egész történetbe, ahol azért itt most súlyos állítások hangzottak el, bár egyre halványulnak ezek az állításnak a bizonyítékai, mert az egy magnó felvételen kívül, vagy videó felvételen kívül többet nem hallottunk. Tehát, hogy ez ebbe belebukna a kormány, a mostani kormány. Tehát abba, hogy mondjuk Rogán Antal neve elhangzott, és hogy az, hogy ügyészségi iratokat meghamisítottak, tehát akkor...
Nézd, ebbe belebukhat ez a mostani kormány egy ilyen helyzetben 2026-ban.
Igen.
De nem hiszem, hogy belebukhat előtte, és nem érdeke az országnak. Én lehet, hogy ebbe túl konzervatív vagyok, lehet, hogy a koromnál fogva is másképp látom a világot. De én azt gondolom, hogy az országnak az az érdeke, hogy felkészüljünk egy változásra. Hogy legyenek erre kész emberek, akik tudják, hogy mit akarnak, és készen állnak arra, hogy átvegyék a hatalmat, az irányítást. Okosan, érvekkel, programokkal, kapcsolatokkal a világban, és mindenütt.
Most ugye június 9-én lesznek az önkormányzat és az Európai Uniós választások, ez nem fogunk erre kitérni, hogy jó-e vagy nem jó, hogy egy napon van a két történet, de hogy most már szerinted várható-e valamilyen áttörés a Magyar Péter féle mozgalom vagy párt, most már párt, ugye Tisza pártról van szó, vagy most még azért ez nem lesz annyira érezhető. Tehát ilyen százalékokban, mert most jó magyar szokás szerint megint elkezdtünk számháborúzni, hogy akkor hány mandátum, meg ki, meg hogyan, és ugye kinek a javára, tehát hogy Magyar Péter honnan hozhat el szavazókat? Az ellenzéktől vagy a
Szóval
kormánypárttól?
ez az Európa parlamenti választás, én most nem az
Igen,
önkormányzatról
igen, igen,
beszélek.
igen, igen.
Az Európa parlamenti választás, mint ahogy voltam egy másik műsorban, és ott ezt elmondtam, ez egy nagy mintájú közvéleménykutatás. Ami azt fogja mutatni, hogy a magyar emberek hogyan gondolkodnak a mai hatalomról, és mit szeretnének változást más irányba. És ebből következően nem hiszek abban, hogy itt valami nagyon nagy áttörést érne el a Magyar Péter és a csapata. Biztos, hogy fognak mandátumokat szerezni. Én, ha nem illetlenség, talán koromnál fogva megteltem, hogy nem illetlenség, akkor azt mondanám, hogy a miniszterelnök úr nagyon el kéne gondolkozzon azon, hogy itt pár perc alatt megszületik egy ilyen szerveződés. Ez mutatja az emberek gondolkodását és lelki világát. Erre oda kéne figyelni, hogyha ő úgy gondolja, hogy ez tényleg figyelemre méltó és érdekes. Szóval én azt akarom mondani tehát, hogy földrengésszerű változásokat bocsánat, én nem várok, de azt el tudom képzelni, hogy néhány mandátumot, kettőt, hármat, már négyet nem nagyon, de kettőt, hármat meg tud szerezni a magyar féle szerveződés. És ez egy figyelmeztetés.
Az jutott eszembe, hogy mondtad, hogy esetleg az lenne a tanácsod Orbán Viktornak, hogy gondolkodjon el ezen, hogy mikor beszéltetek utoljára.
Előfordul, hogy néha beszélünk,
Igen.
ezek inkább véletlenszerű dolgok, tehát nem mondhatom azt, hogy ő keresi az én véleményem megismerésének a lehetőségeit.
A születésnapodon, a kerek születésnapodon, nem mondom el, hogy hanyadik, de szerintem el lehet mondani, olyan jól nézel ki, hogy
Nyugodtan
a
elmondhatod.
80. azt hiszem, ott fölköszöntött téged, ugye?
Ez egy nagyon finom, ha úgy tetszik, urigesztus volt. Én azt gondolom, hogy a köztünk lévő viszony az nem ellenséges, hanem ellenfélként kezelt engem mindig. Sose voltunk mi ellenségek, ellenfelek voltunk. Volt, amikor én nyertem.
Igen.
És ez egy, tehát ez egy finom
Sőt, hát
urigesztus
csak te
volt.
nyertél, mert te nem veszítettél vele szembe.
Ez igaz. De ez egy finom urigesztus volt a miniszterelnök részéről, amit én ott könyveltem el, ahol a helyén van. A beszélgetések azok véletlenszerűek, talán nem árulok el titkot, ha azt mondom, hogy amikor a új parlament 22-ben felállt, én el szoktam menni, engem mindenhova meghívnak egyébként ilyen eseményekre, valamikor elmegyek, valamikor nem. Elmentem az új parlament megalakuló ülésére, és akkor ott elég sok és elég hosszú szünetek voltak, és oda jött a miniszterelnök úr, és elbeszélgettünk egymással. És nagyon érdekes volt, amit mondott, és hát én remélem, hogy talán, amit én is mondtam, abban is volt valamilyen megfontolható.
Na, még egy kérdés akkor van már, ha miniszterelnökökről beszélünk. Kaptál egy olyan kérdést, hogy ha ma miniszterelnök lennél, felkérnéd egy Gyurcsány Ferencet bármely tárca vezetőjének, ha jól tudom, sportminiszter volt a te kormányodban, ugye? Aztán majd tovább lehet gondolni, hogy miért tette föl valaki ezt a kérdést, de hát azért...
Hát, okos ember kétszer ugyanazt a hibát nem követi el.
Értem. Jó. Én elfogadom a választ, remélem, hogy a kérdés feltevő is ugyanazt gondolja. Még egy picit visszatérve, már most már nagyon az időnk végére értünk, de az, hogy most egy Európai Uniós elnökség előtt állunk, július 1-én, mi veszük át a következő fél éves időszakot. Vársz ettől te valamit? Mi ennek a jelentősége a magyar politikai megközelítésben? Lehet-e olyan reménye mondjuk az Orbán kormányok, hogy akkor megkapjuk ezt a 20 milliárd eurót könnyebben, vagy inkább ez csak inkább egy ilyen protokolláris jellegű?
Hát több, mint protokoláris, de azért ez nem hat mondjuk arra, hogy mikor és megkapjuk-e, és az egészet megkapjuk-e ebből a pénzből. Ennek megvannak a maga folyamatai, Európa Parlamentben, a bizottságokban, az Európai Bizottságban, és a többi, és a többi. És ez megy a maga útján. Tovább én nagyon bízom benne, hogy sikerül megtalálni az egyetértést a tárgyalások során, és a végén hozzájutunk ehhez a pénzhez. Nyilvánvaló ebben bizonyos engedményt kell tegyen a magyar kormány is, nem csak az Európai Uniós vezetés. Én nem értékelném túl ezt az elnökséget, de azért azt hozzáteszem, hogy mi kerül napirendre, és hogy milyen módon tárgyalnak a kérdésekről, abban azért befolyása van az uniós elnökségnek, tehát adott esetben a magyar elnökségnek is. Én nagyon nagyon-nagyon örülnék annak, hogyha ezt az alkalmat sikerülne arra felhasználni, hogy egy nagyobb európai egyetértés jöjjön létre. Hogy ez így lesz, vagy sem, az nem kismértékben fog múlni nem csak a magyar miniszterelnökön, hanem azon a többségen is, ami az Európai Parlamentben kialakul. Én látok egy eltolódást a közvéleménykutatások alapján, egy kicsikét jobb, szélsőségesebben jobb irányba, de nem hiszem, hogy itt ez egy viharos eltolódás lesz. Tehát én azt hiszem, hogy egy többé-kevésbé kiegyensúlyozott Európa Parlamenttel kell számolni, ahol lehet, hogy bizonyos pozíciókat Magyarország el tud foglalni, de azért úgy alapvetően az Európai Uniót nem hiszem, hogy el tudjuk foglalni.
Most még maradt még egy kérdés, akkor körülbelül ilyen 3 órányi válaszadás helyett 1 percet kérnék szépen. Donald Trump vagy Biden, szerinted ki fog nyerni november 5-én?
Hát az,
Egy
hogy
ilyen
mit
könnyű
szeretnék,
kérdés.
ez egy könnyű kérdés, hogy én mit szeretnék, azt tudom,
Igen.
de hogy mi fog történni, az persze nem. Én azt szeretném, ha az Egyesült Államok olyan helyzetben lenne, hogy egy fiatal vagy középkorú, nagyon tehetséges, nagyon értelmes, világot látott, a világ iránt nyitott elnöke lehetne. Ennek az adottságai ma eléggé csekélyek,
Igen.
ezért én személy szerint úgy gondolom, hogy jobb híján azzal is megelégednék, hogyha egy nem NATO ellenes, nem Európai Unió ellenes, nem versenyellenes, nem kirekesztő elnöke lenne az Egyesült Államoknak.
Hát én akkor azt lekódoltam, hogy akkor kire gondoltál, és szerintem a nézők is. Hát köszönjük szépen, lejárt az 1 óránk, úgyhogy sem egyesült türelmét nem akarom tovább húzni, se az önökét, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak velünk. Arra bíztatom önöket, hogy továbbra is kövessék a műsorainkat, és mindenféleképpen iratkozzanak fel a Klasszis Média Lapcsoport Klasszis nevű YouTube csatornájára. Egyre gyűlnek a feliratkozók, úgyhogy nem azt mondom, hogy kisorsoljuk a 10. feliratkozót, de már nagyon közel vagyunk ahhoz. És 2 hét múlva is lesz Klasszis Klub, akkor már szokásos szerdai napon. Mindenféleképpen olvassák a lapjainkat, mert ott be fogunk számolni, hogy ki lesz a vendég. Most egy kicsit maradjon ez titok, vagy meglepetés. Úgyhogy Péter, még egyszer nagyon szépen köszönöm,
Köszönöm én.
hogy elfogadtad a meghívásunkat, és remélem, hogy azért még látunk téged a más klub rendezvényen is, és akkor is fogsz jönni, akkor is
Hívjatok.
szeretettel fogunk várni.
Köszönöm
Úgyhogy
szépen.
köszönöm szépen, viszont hallásra, viszont látásra.
Viszontlátásra.